Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A ferences lelkiség továbbadása a drámapedagógia és más módszerek segítségével. Erről beszélgetünk Kis Didák ferences testvérrel. Didák testvér, érdekli-e a mai fiatalokat a 800 évvel ezelőtt él Szent Ferenc, illetve hogyan lehet ezt az érdeklődést felkelteni?
8 évig voltam az Esztergomi Ferences Gimnáziumban tanár meg prefektus. Nagyon erős volt bennem, hogy valamit mindig szeretnék átadni, és valami olyat szeretnék átadni, ami az én számomra is nagyon fontos. És ez persze, hogy a hit elsősorban, ami fontos, de ennek van egy olyan színezete, hogy ferences. És ez nagyon foglalkoztatott, hogy hogyan lehet őket megszólítani úgy, hogy a ferences hivatás, illetve a ferencesség valamilyen módon megérintse. Szent Ferenc az egy nagyon modern szent. És az ő életformája szerintem nagyon sok ember számára vonzó.
800 évvel ezelőtt élt Szent Ferenc. Hogyan lehet ő modern?
Amiket ő élt, és amire ő rátalált, mint az életének a középpontjára, persze, hogy benne van az evangéliumban, de valami súlypontokat, olyanokat helyezett el, ami a mai ember számára valami nagyon-nagyon fontos, nagy fontossággal bír. Tehát ha csak arra gondolok, hogy elég sok háború van, most már a kommunikációs eszközökön keresztül rögtön tudjuk, ha valahol lázongás van, vagy meg nem értés, vagy veszekedés, vagy háború, erről rögtön tudomást szerzünk. És Szent Ferenc pedig bátran mondhatom, hogy a béke követője volt, és a béke követe, és hogy ő a béke embere volt. És ez az üzenet, ez annyira keresik az emberek ezt az üzenetet, annyira keresik a mai emberek a világban, hogy emiatt biztos, hogy ha csak ezt az egyet nézem, akkor ez nagyon nagy korszerűséget jelent. Vagy egy másikat, ami a természettel való kapcsolata, hogy Ferenc a természetet az Istennek az ajándékaként fogta föl, és ezt nem lehet leigázni, megcsonkítani, hanem nagy tisztelettel és szeretettel kell nézni a természetet, és rácsodálkozni, ez Istennek a műve. De Szent Ferenc ebben profi utat mutat, hogy hogyan kéne. Na most én csak ezt a kettőt mondom. Ez szerintem egy nagyon vonzó. Vagy amit például akár itt Magyarországon is már a ferenceseknek a működésében jól látható, hogy a peremre szorultakkal való foglalkozás, segíteni, az Isten teremtményeként kezelni, tisztelettel, szeretettel gondozni, nevelni.
Ebbe is tapasztalatod van, mert Szegeden voltál házfőnök sok éven át, és ott egy sok ember számára segítséget jelentő szegény konyhát vezettek.
Így van. Most már nem is tudom, talán 91 óta működik, és még az elődem Zagykó László ő volt, aki ezt elindította, ezt a szegény konyhát, és én csak így örököltem, és folytattam az ő elképzelését, amit szerintem kiválóan jó ötleteken alapul, és nagyon szigorú rendje van, és egyszerű szabályok vannak, amit a hajléktalanok is értenek, mi is be tudunk tartatni, és viszont nagyon sok embernek segítséget jelent a napi egy tál igazán jó meleg étel, amit ő meleg helyen, kulturált körülmények között úgy, hogy őt kiszolgálják, elfogyaszthat.
És gondolom, hogy nem csak konkrét értelemben kapnak táplálékot a rászorultak, hanem a ferencesség üzenetéből is megéreznek valamit, vagyis ez is része a ferences pedagógiának.
Így van. Én azt mondom, hogy sokszor az embereknek nem prédikálni kell. Tehát nem arra van szükség, hogy a hajléktalan étkezések előtt prédikáljunk nekik. Bár László atyakönyvben ezt csomószor megtette, hogy a napi evangéliumból egy mondatot elmondott nekik, és mondott három mondatot. Nem kioktatási jellegűen, hanem egyszerűen, hogy gondolkodjanak el rajta. És nagyon jó fogadtatása volt. Utána beszélgetett a László atya ott vacsora után ezekkel az emberekkel erről, amit ott földobott, és hogy nagyon jó volt. De ezek ilyen inkább azt mondom, hogy rendkívüli alkalmak voltak, hanem maga például az, hogy vacsora vendégeknek hívjuk őket. Tehát nem hajléktalan ellátás, vagy nem tudom micsoda, hanem vacsora vendégek, és hogy a vacsorára hívjuk őket. És a vendégségben az, akit meghívunk, azt egy tisztelet övez. Leültetjük az asztalhoz, és kiszolgáljuk. Más ellátó rendszerekben általában ilyen önkiszolgáló rendszer van, hogy hozzak is tányérját, meg minden először, és akkor körbeáll, belepakolnak neki, és akkor leül a helyére. Nálunk nem, leülnek az asztalhoz, közös ima van, mindenki kap egy szelet kenyeret, és kap egy tál meleg ételt, és ezt mi szolgáljuk föl. Tehát ő ülve marad, és kiszolg. Ezáltal egy ilyen megbecsülés, tényleg egy vendégnek kijáró tiszteletet kap, hogy ő ül, és ott mi futkosunk körülötte. És akkor nem úgy van, hogy kiabál, hogy na, kenyeret kérek, hanem fölteszi a kezét, és akkor testvér, kenyeret legyen szíves. Akkor ez egy teljesen szép dolog, hogy ő elfogadja ezt a vendégszeretetünket, és hogy ebbe ő részt vesz, és ehhez méltóan viselkedik is. Van, aki persze nem, de akkor azokat eltiltjuk egy időre, de az embereknek a 99%-a ezt érzékeli, tehát van bennük egy olyan emberi tisztaság belül, hogy érzékeli, hogyha ő vendégségben van, akkor annak megfelelően kell viselkedni.
A jó pedagógia, vagy a jó módszer mindenkit gyarapít. Gondolom, hogy nem az a néhány ferences szerzetes az, aki állandóan szaladgál a éhes emberek kiszolgálására, hanem ott a Szeged alsóvárosban az egyházközség apraja nagyja egy jó rendszer szerint önkéntes munkát végez, és ezzel segíti ezt a munkát. Tehát ők is kapnak attól, hogy adnak.
Nagyon jó tapasztalatom volt erről, de körülbelül 120 önkéntessel dolgoztunk, és az érdekes az volt, hogy jöttek a plébánia területéről is, és egyre többen kapcsoltak be olyan emberek, akik valami jót szerettek volna tenni, és konkrétan szerettek volna jót tenni, és ez lehet, hogy egy református volt. Volt egy református közösségünk, 6 fő, akik ők rendszeresen jártak a mi szegény konyhánkra dolgozni, mert úgy érezték, hogy ez egy konkrét jó cél, amiért érdemes beállni. Vagy például volt egy ilyen, már nem is tudom pontosan, hogy hívták őket, valami kristusztudatú hívőknek valamilyen közössége, akik eljártak és segítettek ők is. Vagy például én nagyon örülök neki, hogy van ez a gimnáziumban ez a kötelező szociális munka a fiataloknak. És voltak olyan világi gimnáziumok, ahol volt egy-egy tanár, aki szervezte a fiataloknak ezt a munkáját, és 10-15-20 gyerek járt egy éven keresztül rendszeresen segíteni a szegény konyhánkon úgy, hogy nekik semmi közük nincs a valláshoz, és a ferencesekhez, hanem egyszerűen az iskolai szociális munkába megmondták, hogy hát ez a lehetőség is adódik, ha akarnak, jöjjenek el és nézzék meg. És egy éven keresztül járták, és nagyon nagy lelki haszonnal vettek ezen részt. Úgyhogy én azt mondom, ez egy tényleg egy ilyen különleges ilyen összefogás, meg egy ilyen önkéntességet tapasztaltam, amit máshol kevésbé.
És ebbe benne volt Szent Ferenc. Szent Ferenc lelkiségéről beszélgetünk, amely időszerű. Kanyarodjunk vissza a középiskolásokhoz, hogyan lehet Szent Ferenccel Jézushoz közelebb vinni, és a felnőtt keresztény felelősségteljes élethez a fiataljainkat.
Szent Pálnak a mondata számomra nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok, ami bennem Krisztus iránt volt. És hogy ami Krisztusban volt, én is azt próbálom csinálni, és Szent Pál is erre akarja buzdítani híveket, hogy ők is ugyanezt tegyék, ugyanezt a lelkületet ápolják. És én úgy gondolom, hogy a sor az kicsit hasonló, hogy volt Jézus, volt Szent Ferenc, aki Jézusnak az életét megvalósított, és mi megint ránézünk Szent Ferencnek az életére, és azt mutatunk, hogy na, vala Szent Ferenc csinált valamit, de az Jézusra mutat, de hogy akkor ez a példa, ez hogyan működik. És a magyar oktatásban is, magyar nyelv és irodalom oktatásában van egy új módszer, vagy aztán így nevezem, hogy drámapedagógia, ami nagyon közel áll egy Jézusnak a személyéhez, és Szent Ferencnek a személyéhez is nagyon közel áll, sőt, a ferences rendnek a történetéhez is. Nem véletlenül voltak a passió játékok, vagy a betlehemes játékok. Tehát ott valami szent titkot jelenítünk meg színjátszással, vagy drámapedagógiai eszközökkel.
Szent Ferenc volt az első, vagy egyik első drámapedagógus, amikor Greccióban megrendezte az Eleven Betlehemet?
Hát ebben egészen biztos vagyok, és szerintem ez egy tökéletes példa. És ha így tekintünk az ő életére, és ez a drámapedagógiai eszközökkel próbáljuk a gyerekek számára újra élhetővé tenni. Egy kicsit a drámapedagógiának az is a lényege, hogy, hogy olyan helyzetekbe lépünk, mintha én lennék ő, mintha azt csinálnám, mintha ő, vagy mintha az a környezet venne körül, mint ő. Tehát, hogy ez a mintha. De ez egy olyan erős, ez nem egy elvont tapasztalatot ad át, hanem ezzel, hogy én belépek akár Szent Ferencnek a grecsói történetébe, ez nem csak egy mintha történet, hanem ott én szemlélem Jézusnak valóságosan szinte a megjelenését. Tehát ez egy nagyon érdekes ez a módszer szerintem, és egy nagyon új, amit én nagyon közel érzek a ferencesekhez, meg a ferences gondolkodáshoz, hogy történeten keresztül fölismerjük azt, hogy mi a ferences eszmény, Szent Ferenc hogyan élte Jézus követését, és ezt nem csak konkrétan úgy, hogy nekünk is most Betlehemet kell állítanunk, hanem ezáltal a módszer által, hogy kézzelfoghatóvá teszünk történeteket, ezáltal a többi történet is ugyanez a módszerrel földolgozható, és ott már nem kell farkassal találkoznunk, mondjuk a gubbiai farkas történetében, ott nem arról van szó, hogy újra ki kell mennünk az erdőbe, és akkor farkassal találkozunk, vagy hogy egy
farkas. Nem, mert a farkas bejön a városba.
Így van. Kulcsa ennek az egész mondani való, hogy valamit átélni belőle. Tehát amikor én a hajléktalanoknak segítek, akkor nem csak az van, hogy hát szeressétek az embereket, és akkor tegyetek jót velük. És akkor ezt így megértjük, jó? Hanem ami közben én a hajléktalanoknak adom a szeretkenyeret, akkor átélek valamit, amiből megtapasztalom azt, hogy Jézus miért mondhatja azt, hogy szeressétek embertársatokat, és hogy ezek a legkitaszítottabbak mennyire éhezik ezt a nagyon egyszerű mozzanatot, hogy kenyeret adsz nekik. És hogy utána megérted annak a szeretetet, amikor kimegy, és akkor megköszöni. És tényleg lehet, hogy csak azt mondja, hogy nagyon finom volt.
Ezek szerint a drámapedagógia az a módszer, amellyel Szent Ferenc lelkisége kiszerelhető a mai fiataloknak?
Több szempontból is úgy gondolom, hogy igen, minden gyerek szeret játszani. És most nagyon sokat szidjuk a gyerekeket, hogy számítógép előtt ülnek és játszanak. Ez biztos, hogy egy valamilyen módon egy pótcselekvés, egy közösségnek a keresése, egy izgalomnak a keresése, egy önkifejeződésnek, egy győzelemnek a keresése. Tehát sorolhatnám, ami mozgatja őket arra, hogy mondjuk számítógéppel játszanak. Biztos, ha mondom nekik, hogy ne játszanak, ez így nem fog menni. Tehát gyerekeknek ez a közösségi élmény, ez a közösségben valamit megtapasztalni, jól érezni magamat, felszabadultnak lenni, szerintem ez a játék, a dráma játékban ez történik. És ha nem csak szigorúan mondjuk ilyen vallásos történeteket játszunk el, hanem akár a saját életükhöz közel, akár a Pál utcai fiúk, vagy bármit sorolhatnék, és abban belehelyezkedve jól érzik magukat, felszabadultak, akkor nagyon tudnak nevelődni. De például a gubbiai farkas történet is azért szeretem, mert egy gyerek nyugodtan lehet farkas ebbe a történetbe. Tehát aki most éppen az emberekkel, a szüleivel olyan kamasz, hogy mindenkivel szemben áll, és lázad ellene, és széttörni, és nem akarja, és veszélyezteti a környezetét, ő nyugodtan lehet farkas. Tehát az, ami benne van, ő azt nyugodtan megeleveníteti, mert van egy játék keret. És ha ebben a keretben elevenedik meg, akkor rá fog döbbenni arra, hogy aha, hú, én most ilyen vagyok, de ebből van kiút. És ez lehet, hogy nekem se jó. És akkor lehet, hogy egy ilyen változás elindul benne, és rá fog döbbenni arra, hogy az az igény, ami bennem van, csak rosszul élem meg, ezen tudok változtatni.
Hogyha egy nem ferences egyházi iskolába meghívják didáktestvért, hogy egy osztállyal foglalkozzon, és a ferences lelkiségből villancson fel dolgokat, akkor milyen metodikával fogna ehhez hozzá?
Én nagyon fontosnak gondolom, ha például egy ilyenre fölkérnek, akkor a lehetőség szerint vagy elmegyek személyesen mondjuk egy ilyen osztályhoz, vagy egy bizonyos 5-6 kérdésből álló kérdésről elküldök nekik.
Előzetesen.
És kb. Egy hónappal előtte fölmérem azt, hogy nagyon egyszerű. Milyen filmeket szeretnek nézni, milyen zenét hallgatnak, a vallással milyen a viszonyuk, találkoztak-e már pappal. Tehát, hogyha ilyen teljesen külsős, tudnélik, én azt gondolom, hogy vihetek én egy jó programot, ha éppen ők nem ebben az állapotban vannak. Tehát, hogy én fontosnak gondolom, hogy megismerni azokat, akikhez megyek, azoknak a kérdéseit. Amivel ferences lelkiségből érdemes vinni, és én nagyon szeretem, az egyik Szent Ferencnek, hogy ő bűnbánatot tartott. Ez a bűnbánat tartás, ez nem csak azt jelenti, hogy a bűneit síratta, hanem ennek van egy idézőben aktív oldala, az pedig az, hogy teremjétek a bűnbánat gyümölcsét. Ez azt jelenti, hogy saját magamról valamilyen módon lemondok azért, hogy a másik ember tudjam jobban szeretni. És ez a Szent Ferencnek ez egy alapállapota volt, tehát ezért majdnem bűnben a testületnek hívták a rendet. Tehát ez egy olyan alapgondolat, amit szeretek elvinni, és erre nagyon jó a leprással való találkozás ez a történet, és ennek a földolgozása, ez megint egy elég jó eleven ahhoz, hogy akár kisebb, akár nagyobb csoportokban ilyen drámapedagógiai eszközökkel meg lehessen jeleníteni. Amit középiskolások számára én még szoktam elvinni, az a Szent Damjánói templomban a kereszt előtti imádsága Szent Ferencnek, ahol a küldetését kapja, hogy menj építsd fel egyházamat.
Szent Damjánói kereszt egy képregény, rajta van az egész történet, nem?
Én kicsit azért leszűkíteném, hogy maga a kép az inkább a Jézusnak a keresztre feszítését ábrázolja, tehát azok a személyek vannak javarészt rajta, akik a kereszt alatt voltak, és a keresztre feszítés környékén ott voltak, illetve az üdvözlet olyan szempontból benne van, hogy igenis rajta vannak a szentek, és a mennyország, az angyaloknak a kórusa, meg az Isten, aki az egészet végbe viszi. Tehát ilyen szempontból így az egészet nem csak a halála van rajta, hanem a föltámadása és a megváltása bennünket. És ez a történet, ez azért izgalmas, mert a középiskolásokat nagyon foglalkoztat, hogy mi legyek, mi az én küldetésem, honnan kapom meg ezt a küldetést. Tehát, hogy egyszerűen ez az útkeresésben ugyanazt tapasztalom, mint ami Szent Ferencben volt ebben a korban, hogy mit kereső. Amikor belejeszkedünk az egész történetbe, és hogy Szent Ferenc hogyan imádkozott, hogy világosítsa meg az Isten az ő sötétségét, adjon neki igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy megtegye az ő akaratát, ez az imádság, ez egy tökéletes imádság. És hogyha a gyerekek ezt az imádságot megtapasztalják, ennek a mélységét, ennek a tökéletességét, és ők elkezdenek ezzel élni, tehát ezt imádkozzák, én úgy gondolom, hogy a Jóisten annyira szeret bennünket, hogy ő, neki nem az egy célja, hogy bujócskázzon, és hogy na most akkor mindig hol van, melyik fa mögött, és akkor rohangálják utána, hanem ha kérem, akkor ő segít. És hogyha ezt a kérési módot jól, és hogy mit kérjek, hogyan kérjek, ezt például Szent Ferencnél már meg tudjuk tanulni, és ne adj Isten, még az is rádöbbennek, hogy mennyi építsd fel egyházamat, ami igazából három szintű értelmezése van, mert a testem, mint a Szentléleknek a temploma, az is egy kis egyház igazából, és a saját testemet, tehát saját magamat kell felépíteni. Szent Ferenc maga körül látta a templomot, ami romokban hevert, tehát azt is fel kell építeni, és amit persze Szent Ferenc az élete végén, de Csánai előrevet a történetben, hogy megértett, hogy az egész egyház megújítása a feladata, tehát a nagy egyház, menj építsd fel egyházamat, és ez a hármas felépítése, ez mindenkire igaz, hogy először magamat kell, az Istennek a tervét rám vonatkozóan, utána tegyek érte, tehát akár fizikálisan tegyek a templomért, egyházért, és utána pedig a szellemi nagy egyházért igenis kell tennünk, és szerintem ebbe a történetben ez tökéletes. Azt nagyon fontosnak gondolom, hogy megint van a keret történet igazából, amit mondjuk a Csalánai Tamásnak a történetéből vesszük, vagy a háromtárs legendájából, ahol leírja, hogy mit csinált Ferenc. Ez egy nagyon egyszerű, kézzelfogható történet. Szent Ferenc sétál a Assisi környékén, lát egy elhagyatott templomot, bemegy, imádkozik, van egy látomása, Jézus megszólítja, utána...
De a kereszt előtt történik ez, tehát ez a kereszt ott van a templomban.
Így van, ez a kereszt ott van a templomban. Azt mondják, hogy addig nem volt, csukva volt Jézusnak a szembe, de amikor Szent Ferencre ránézett, akkor kinyitott, és azóta nyitva van a kereszt Jézusnak a szembe, és megszólítja Ferencet, és hogy utána Ferenc körülnéz, és elkezdi templomot restaurálni, és még egy nagyon fontos dolog van a történetben, hogy, és ezt Jézus nem kérte, hogy egy gyertyát tesz, és egy mécsest mindig a kereszt elé. És ez azért is fontos, mert amit Szent Ferenc gyertyával megvilágít, az a mi számunkra is most világoskodik. És ő azért világítja meg, hogy mindenki számára világoskodjék, tehát rá fölismerjük. Na, tehát nagyjából ez a történet. Azt fontos, hogy sok apró eleme van a történetnek, ezt megértjük. Beszélgettünk róla, elemeire szedjük, hogy minél mélyebb megértése legyen, utána most jön az, hogy mintha. Thank you. nagyon szeretek egy osztályjal dolgozni, mert akkor azt szoktam mondani, hogy akkor mindenki a történetből, most maradjunk csendben, válasszon egy olyan személyt, tárgyat, mozgást, ami valami módon most fontos neki. Valaki mondjuk azt fogja választani, hogy Assisi város környékén sétál. Valaki azt választja, hogy letérdel a templomba. Valaki azt választja, hogy követ épít. Valaki azt választja, hogy gyertyát gyújt. Tehát az egész történetet szinte, azt a, és mondom, hogy nyugodtan lehet akár több olyan, aki letérdel a keresztelőt, de általában ez érdekes módon, sokan vannak, jobban oszlik. És mindenki a maga, ahol milyen, most például azt mondtam az elején, hogy aki elmegy a templom előtt, és akkor vagy a végén meg szoktam kérdezni, miért választotta ezt. És akkor azt mondja, hogy ő most úgy érzi, hogy az egyház, meg a templom, meg a vallás mellett elmegy. És egyszerűen még nem tartott, hogy betérjen, hanem csak lődörög. És akkor ő ebben a helyzetében, hogy kint van a templomon kívül, mégis a történetbe belehelyezkedik, vagy azt mondja, hogy Szent Ferenc gyertyát gyújtott. És hogy ő most megnyújtaná a gyertyát, meg is gyújtja, de nem tudja, hogy hol van az a pont az életében, ami a központi elem. És keresi azt, hogy letegye. És akkor persze valaki meg leteszi. Tehát hogy mindenki a saját alapját, mintha ott lenne, vagy az lenne, belehelyezkedik, és ebben megtalálja. És akkor utána, amikor ez mindenkinek megvan a helye, akkor most a nehezebbik része, hogy sorba rakjuk a történetet. Tehát megmondjuk, hogy ki az első ember, aki sétálni fog. A második, aki betér. A harmadik, aki mondjuk letérdel. És így megszámozzuk a gyerekeket, és egyszer így egy mozgással elpróbáljuk, és utána pedig csendben maradunk, mindenki átgondolja, hogy ki volt az előtte levő, és egy ilyen kérésre elkezdődik a történet, de síri csendbe. Tehát azt jelenti, hogy föláll az első ember, és elkezd sétálni. Jön a következő, és egy képzelőbe, egy kapun bemegy a templomba. És én például azt tapasztalom, hogy egy picit el is rontják a gyerekek, tehát nem mindig sorrendet tudják megjegyezni, de egyszerűen zajlik a történet. Az izgalmas benne az, hogy aki föláll és elkezd sétálni, ő ebbe az állapotban marad lelkileg, az egész történet alatt. Látja persze, mert ott van. Aki letérdelt, az nem fogja érdekelni, hogy ki gyújt gyertyát. Tehát addig a fél óráig, vagy negyed óráig, amíg ez a történet zajlik, ott mindenki csendbe magával van, ezzel a mintha történettel. És abban a testtartásban, az is nagyon fontos, hogy persze ebben a dráma pedig van testtartás, mozgás, hogy ezekben benne maradjanak, és szabadon, tehát nyugodtan fejezzék ki magukat, hogy mi van velük. És utána, amikor az egész történet megtörténik, akkor vagy aki vezeti a történetet, vagy az a szereplő, aki a templomot építi, azt szoktuk a befejezésképpen, hogy fölállítja az összes szereplőt egyesével, és egy idézi ebbe a templomnak, így egy ilyen románkori kis templomnak a körvonalára ráállítja az összes szereplőt. Mint hogy kiemeli a helyzetéből, és a nagy egyháznak a helyére teszi, és fölépítjük a templomot, az egyháznak a templomát, egy közösséget. És akkor ilyen szép, ilyen templomformájú emberközösség alakul ki, és akkor megint ott maradunk, és hagyjuk, hogy ez hasson. És döbbenetes élmény a gyerekeknek az, hogy egy történetbe benne helyezkedek, és valahogy a nagy egyháznak az építőkövévé válok.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Kis Didák Ferencessel beszélgettem Szent Ferencről, aki, mint kiderült, drámapedagógusként is úttörő volt. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.